Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban a szatmár németi származású dr. Dzsúcsumán Zsuzsánna családorvosnővel beszélgetünk. Ő idestova 30 éve orvos, és csaknem 20 éve Kolozsváron praktizál. Ez alatt az idő alatt személyesen győződött meg arról, amiről manapság egyre többet hallani, hogy a betegségek többsége mögött emocionális vagy mentális probléma húzódik meg. Hallgassuk meg Dzsúcsumán Zsuzsánna tapasztalatait.
Úgy beszélhetek, mint családorvos, amit tapasztaltam több mint 30 év alatt, de megfigyeltem saját családomat is, ismerőseimet, barátaimat, és ez nem egy új dolog. Már az ókorban sokkal jobban tudták, mint a mai modern medicina, hogy a test az nem dolgozik egyedül, nem lesz beteg egyedül. Mondjam azt, hogy mi nem vagyunk valamilyen biomasinák, semmi se történik, csak mechanikusan a mi szervezetünkben. A háttérben mindig ott van a pszichikai életünk, ott vannak az érzelmeink, ott vannak a gondolataink, és nagyon-nagyon sok helyzetben ez kiásható, felmutatható, de nem mindegyik beteg hajlandó végighallgatni. És akkor én ezt félreteszem. És az is igaz, hogy nem mindig van rá idő, sőt, általában is rá idő, hogy ezt megbeszéljük, de konkrét példa. Jött egy páciens, egy hölgy, és azt mondja nekem, hogy 2 napja kb. Egyáltalán nem hal a jobb fülével. De nem történt semmi. Próbáltam én kiszűrni, hogyha fürdött, hogyha a sampon belement a fülébe. Gyakran megtörténik. Nem fájt semmie, és azt mondtam, hogy mivel ilyesmit már láttam és tapasztaltam, kapott-e egy nagyon rossz hírt az utóbbi 2 napban, vagy pont mielőtt ezt észlelte. És azt mondja, igen, kapott egy rossz hírt telefonon, amit a jobb fülénél tartott, igen, azon keresztül jött a rossz hír, hogy valaki hirtelen megbetegedett a családban, elvesztette a hallását, és tényleg elvesztette, mert természetesen elküldtem az orfülgégészhez, gyógyszerezték persze, de ezt meg kell érteni. És én mondtam, amikor lenyugszik, egy idő után tényleg visszaállt a hallásra, mindenki nagyon meg volt lepve, és azt mondta, úgy volt, ahogy maga nekem elmondta. Na most, ha valaki azt mondja, hogy hát ez a Dzsúcsumán Zsuzsán, ezt családorvos, hogy miket beszél. Hát én vállalom, mert több mint 30 éve dolgozom, és nagyon sok mindent tanultam a praxisban, olyasmiket, amikre minket, mint egyetemisták, és később szakvizsgálatán a főorvosi, ilyesmikre nem tanítottak. Hébe-hóba megemlítették, hogy nem minden úgy történik az életben és a rendelőben, hogy az le van írva a könyvekben. Volt egy remek, egy híres belgyógyász professzorom, a Vlajko professzor, aki azzal kezdte talán az első kurzusát, hogy ne feledjétek, hogy mikor előttetek áll egy páciens, és van egy betegsége, vagy több betegsége, akkor ti soha nem a betegséget kezelitek, hanem azt a páciest. Gyönyörűen leadta, és remélem, hogy ez megmaradt mindannyiunkban, szóval az én generációmról beszélek. Jaj, szabad ilyesmit mondani, hogy zárójelbe. Meg vagyok rökönyödve, és meg is vagyok ijedve, mert az újabb generációk, hogy mondjam, tényleg úgy veszik a páciest, mint egy gépet, mint egy biorobotot. Nem mindenki, de elég sokan. És én ezt kitől tudom, és honnan tudom? A pácienseimtől, és a kb. Velem egykorú kollégáktól. Erről lehet, hogy nem is lenne szabad beszélni, nem az én dolgom, de ez most úgy kijött belőlem. Szóval elfelejtettük azt, amit már az ókorban, itt Európában az igazi orvosok tudtak. És nem beszélünk a keleti orvostudományról, mert az egy igazi tudomány, és most bebizonyosodott, hogy ez úgy van, pont a technika és a tudomány által, hogy nagyon is a legtöbb betegség onnan jön. A gondolatokból és az érzelmekből indul, és úgy is kell őket meggyógyítani.
Említette korábban, hogy nem minden páciens fogékony erre. Ellenben van-e arról tapasztalata, hogy éppen a páciens kéri, hogy ilyen szempontból közelítsék meg a diagnózis felállítását?
Igen.
Vagy a kezelést akár.
Igen. Igen, vannak, akik így jönnek, hogy mit tudom én, miért fáj a fejem minden reggel, pedig 18 évig nem fájt. Valaki, aki egyetemre jelentkezett, nem sikerült a vizsga érettségi után, és utána minden reggel felébredt, és ahogy kinyitotta a szemét, 1 perc után már fejfájása volt. És meddig tartott a fejfájás? egy évig, mikor újra vizsgázott és bejutott az egyetemre, de abszolút, szóval a korreláció azt lehet látni. És persze jönnek erős hasfájdalmak, két páciensem, két hölgy. Rengeteg helyen utána néztek, hogy mi az eredete meg a hasfájdalomnak. Majdnem már sebészeti beavatkozásról volt szó mind a két esetben. Van, akinek az érzelmei a gyomorba ütnek mondjuk. Másoknak lehet, hogy a pajzsmirigybe, másoknak a bélrendszert annyira érintik, hogy minden rossz hírre, minden rossz gondolatra, mert mi nagyon hajlamosak vagyunk, hogy mi betegítjük meg önmagunkat, olyan gondolatokat szülünk az agyunkban, és olyan félelmeink vannak, amiket mi találunk ki, szóval olyan nagy fájdalmak voltak, hogy semmire nem reagáltak. De kiderült, az egyik páciensemnél, az elsőnél az édesanyja halála után kezdődtek, utána az egyik testvére öngyilkos lett, utána a második testvére rákos megbetegedésben szenvedett, és mindig, amikor ilyen negatív híreket kapott, akkor újra és újra kiújult ez a betegség. És ennek csak is kimondottan emocionális és mentális háttere van.
Hé, gyerekek, figyeljetek! Elmagyarázom a bűvészetet, a pódium áll, a rivalda kész, zajlik az össznépi megtévesztés. Nézd, az ott a kincs, csiribi, csiribás, híres így, az elme villog, töl a szöveg, súgy, ahogy én is jól megeszem. Ó, ne, ó, ne, soha se higgyetek a szemeteknek, ó, ne, ó, ne, soha se higgyetek a szemeteknek. Tapsa vár, s a becsapott már, él belőled mind a király, s minden csaláshoz van elég ész, és a bilincsbe mindig kifér a kéz. Kérdezed, s félrevezet, s jól esik, hogy elhiheted, egy széles mosoly csak neked, s úgy, ahogy én is jól megeszed, ó, ne, ó, ne.
A páciens megkeresi önt egy fizikai problémával, tegyük fel, amitől ő szabadulni szeretne. Ön tudja, hogy az esetek többségében a fizikai probléma mögött emocionális zavar húzódik meg. Mi az érzelmek szerepe az egészségi problémák megjelenésében, és itt egyúttal azt is kérdezem, hogy hogyan azonosíthatóak ezek?
Van, mikor egyszerű, mert mondjuk ismerem a családi hátteret, ismerem a nagymamát, nagyapát, szülőket, gyermekeket, és akkor már kb. Ismerem a viszonyokat is köztük, és nem egyszer történik meg, hogy külön jön a mama, a lánya, külön jön a nagymama. Mindegyiknek igaza van, úgymond, mindegyik másképp világítja meg a helyzetet, és nagyon kell vigyázni, soha kibeszélni a másikat, ezt mint orvos. Mindegyiket meg kell érteni.
Dzsudzsumán Zsuzsanna családorvos.
És nagyon sokszor nekem egyszerű, mikor ismerem a családot, szóval egyszerűbb, hogy honnan is foly a szél, hogy mi itt a baj most. Szóval akkor egyszerűbb, hogyha tényleg az egész családot orvoslod, és már ismered őket több mint 20 éve.
És hogyha nem így van?
Én nagyon egyenesen beszélek a pácienseimmel, és odafigyelek, és rájuk figyelek. Emiatt megnyílnak egyszerűen, és nem csak a nők, a férfiak is. Van az a pillanat, mikor érzem, hogy na most úgy készen állnak úgy kipakolni, úgy megmondani az igazat. Lehet, hogy van egy olyan reakció, hogy gondoltam én, vagy tudtam én valahol, de nem voltam benne biztos. Vagy olyan is van, hogy jé, hát szóval erre én nem is gondoltam, mert nem így tanítottak minket. Se a családban, se az egyetemen nem így tanultuk. És nagyon nehéz átállni. És van, aki képtelen. Van, aki azt mondja, nem, nekem csak adja a gyógyszereket, én ezektől meg kell gyógyuljak, szóval lelkizés úgymond időzélben nincs. Viszont ott még nagyobb baj van. Ott a frusztrálás még nagyobb, vagy a szenvedés még nagyobb, az ott van elrejtve a tudatalattiba, és ezek az emberek tovább fognak szenvedni. Fizikailag is, és pszichikailag is. Megint Vlajko professzor jutott ez eszembe. Mikor az asztmás betegekről volt szó, akkor azt mondta, hogy sose felejtjétek, amit most mondok. Tegyük azt, hogy van egy fiatal asszony, asztmás, kint van a kertben, a virágok mellett, nincs krízise. Abszolút jól érzi magát. Ahogy kinyílik a kapu, megjelenik az anyós, beindul a krízis. Ennyi. Szóval nagyon oda kell figyelni. A betegségek neve miért anyu, apu, nagymama, nagyapa, tanító, tanítónéni, tanár, stb. Azért, mert a szülők, nagyszülők sajnos úgy neveltek puszta jó indulatból, hogy telerakták az agyunkat dogmákkal, előítéletekkel, de ez csak azért, hogy mi megfeleljünk a társadalomnak, és be tudjunk illeszkedni. Én ezt megértem. De így a gyerek rengeteg félelemmel nő fel. Nem kell átesni a ló túlsó oldalára, hogy teljesen szabadán hagyjuk a gyereket. Mindent megtehet, amit akar. Nem. Szó se róla. De azért valahogy másképpen. Úgy, hogy mindig tudatában legyen annak, hogy mit csinál, hogy vállalja a felelősséget mindenért, kicsi korktól, mert a 2 éves is tudja. Már az 1 éves is kezdi érteni, és nem szabad utánuk hagyni, de mindent meg kell magyarázni a gyereknek szerintem. Rengeteg félelmet ültetnek az agyunkba. Jön a mumus, vagy jön a kéméseprő és elvisz, miket nem hallottam. Jön a nem tudom milyen szörny, érted, hogyha nem eszed meg rendesen a levest minden nap. Rettenetes. Vagy hogyha rossz vagy, azt hallottam többször, akkor elviszlek, és injekciót fogsz kapni. Vagy, hát ez megtörtént óvodában is, ha rossz vagy, akkor bezárunk a pincébe, ahol sötét van, kiabálhatsz, nem hall senki. Ezek nagyon-nagyon mély nyomokat hagyhatnak, és nincs kizárva, hogy felnőtt korba például ilyen gyermek átesik egy másik élettapasztalaton. Ugyanazok a félelmek felébrednek, de már sokkal, de sokkal mélyebbek, erősebbek, mert el voltak régen gyerekkorba ültetve, és ki tudja, hogy hova jutunk. Milyen pszichózis, hogy hány pszichiáterhez fog elmenni az a páciens, stb.
Bárhogy alig-alig veszük észre, hogy már nem megyünk, csak érkezünk, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Gyötszög a gép, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Langyog s a sör, de nekünk így is jó.
Egy orvos programja elég kötött. Többnyire az adminisztrációs tennivaló elvesz abból az időből, amit igazából a páciens fele kellene fordítani, holott a diagnózis felállítása nagyon fontos. Zsuzsanna, hogy boldogul mindezek között? Azaz mennyi ideje marad felfedni az emocionális okot? Egyáltalán foglalkozni ezzel.
Mikor kicsi voltam, megkérdeztem anyámat, hogy mi az, hogy életművész. Hát, ezt valahogy úgy kell megoldani. Mikor látom, hogy egy komolyabb esetről van szó, vagy itt alá kéne ásni egy kicsit, mert nem elég csak a gyógyszerezés, vagy akkor azt mondom az asszisztensnőnek, menjen ki, nézze meg, hányan vannak kint, hogy lehet. Szóval egy kicsit több ideig bent fog maradni az a beteg.
Dzsuzsumán Zsuzsanna családorvos.
Vagy ha már előre beszól, és már mondja, hogy nagy baj van, vagy el szeretne velem beszélgetni, akkor úgy programmal, hogy legyen az utolsó mondjuk. És akkor azt jelenti, hogy ott marad a program után. Például.
Olyankor, amikor meglepő egy paciens számára például az, hogy ön a betegség mögött meghúzódó emocionális okokat említi, vagy arra utal, hogyan teszi fogékonnyá őket?
Nem vagyunk egyformák, és ugyanaz az ember, nem ugyanaz önmagával, azzal az önmagával, aki ezelőtt 2 évvel létezett, vagy 5 évvel. Szóval elejtek egy-két szót, vagy egy frázist, hogy ennek lehet egy más háttere is. Így ennyit. Ha látom, hogy érdekli vagy nyitott, akkor folytatjuk a beszélt. Ha azt mondja, hogy én csak azért jöttem, hogy maga felírja nekem ezt a receptet, megtanultam, hogy semmit nem szabad forszírozni, a jót se, Isten őriz, nem szabad forszírozni, mert nem vagyunk rá felkészülve, és rossz fog történni. A pácienssel is, velem is, és azzal, mindazokkal, akik forszírozzák a jót. De volt olyan eset, hogy eltelt egy hét, eltelt egy hónap, és visszajön a páciens, és azt mondja, hogy elgondolkodt, amint mondott, vagy eszembe jutott, és lehet, hogy van benne valami igazság. Ilyen is volt. Szóval én megadom az információt. Hát volt az az érdekes eset, erről biztos beszéltem, erről nem lehet nem beszélni. Egy olyan páciensről, egy hölgyről, egy jó ismerősömnek a testvére, be volt már ütemezve egy sebészeti beavatkozás, mivel volt egy 6 centis petefészek daganata, ami minden közeli szervet már nyomott. Fájdalmai voltak, egyfolytában vizelési inger, stb. És a rüttterápia biztos segített, de az, hogy én elbeszélgettem vele majdnem 2 órán át, és úgy megvilágítottam a lehetséges okokat, és a családi háttérnek a szerepét ebben, stb. Szóval az a tumor felszívódott. Teljesen. Úgyhogy biztos köze volt annak is, ahogy ezt a jó ismerős a testvére állította. Hogy ha én nem beszélgetek el vele, nincs türelmem, és nem mások mélyre, akkor talán nem áll be ez a fantasztikus gyógyulási folyamat. Nemrég jött hozzám egy fiatal asszony, és nem maradt terhes. De orvosilag, fizikailag nem találtak semmi hibát se nála, se a férjénél, és elbeszélgettünk, vagy másfél órát, egész másképp ment ki az ajtón, mint ahogy jött, és aztán eljött az a pillanat, ahogy mondtam, amikor úgy kinyílt, és aztán kiderült, hogy otthon a családban, az iskolában is, mivel egy kolléganővel megtörtént az, hogy teherbe esett, míg a liceumba járt az alatt, az idő alatt, mindenhol csak ezt hallotta. Nehogy te is megjárd úgy, mint te, nem maradhatsz te így. És annyira belebeszélték, hogy szerintem semmi más hiba nincs, csak az, hogy ő a saját agyával ezt leblokkolja. Felhívott 2 hónapja, és azt mondja, hogy remekül érzi magát. És a cseresznye a tortán a munkaadója, aki egy orvos, mert azt mondta, hogy az asszisztensnők gyöngye valami ilyesmit, azt mondja, hogy Isten őriz, hogy teherbe esse, hát mit csinálok én nélküled? Szóval mindenhonnan és mindig ezt hallotta, és meg vagyok győződve, hogy majd fog jönni.
Ön szerint az emocionális ok feltárása és tudatosítása hány százalékban, vagy mennyiben járul hozzá a gyógyuláshoz?
Azt már rég leírták, hogyha az ember pozitívan gondolkodik, és csak pozitív gondolatai vannak már, amennyire lehet, az már elősegíti a gyógyulást. Igen, mert a szervezet átáll, és ezt meg akarja valósítani. Minden sejtünk ezen dolgozik. Na most, hogyha ehhez hozzácsatolom a tudatosítást is, hogy mi az eredendő ok, hát szerintem biztos több mint, ugye együtt több mint 50%. De ha már a pozitív gondolkodásnál tartunk, akkor hozzá kell tenni, hogy csak a pozitív gondolkodás nem fog hosszú távon pozitív eredményeket hozni a gyógyulásban. Miért? Mert hogy ha a tudatalatti tele van, szóval a hátizsákunk tele van negatív érzelmekkel, amiket nem tudtunk feloldani, akkor azt kell mondjam, hogy a pozitív gondolkodás majdnem mit sem ér. Szóval felépítesz valamit mentálisan, de ha a háttér van, az emocionális háttér nincs harmóniában, akkor az egy olyan, mint a kártyavár. Minden a felépített pozitíven gondolkodol, és olyan, mint a kártyavár.
Talán ekkor lehet az is, hogy már magát a pozitív gondolkodást egy stresszként éli meg a páciens. Nem egy természetes állapot, egy alapállapot,
nem,
hanem...
A természetes állapot szerintem az, mikor megpróbálod minden negatív emóciódat. Például engem is felneveltek, biztos belém neveltek bizonyos reflexeket, félelmeket, amiket úgy most próbálok úgy kiszűrni, tudatosítani, stb. De az, ami minden nap ér, kisebb-nagyobb negatív események, illetve nekem ez a percepció, és jön az emóció. Én igyekszem minél hamarabb feloldani. Na ez a lényeg. Nem úgy lefeküdni, hogy ott motoszkál valami. És nagyon gyakran megtörténik, hogy lefekszem, és valami motoszkál. És azt mondom, hogy tudom, hogy valami bántott ma. Most gyorsan úgy átlapozom azt a lapnak a krónikáját, hogy mi volt az, ami bántott, vagy amit nem oldottam meg, vagy talán én megsértettem valakit akaratom ellenére, vagy valaki rosszul értelmezte azt, amit tettem, vagy mondtam. És míg ezt én önmagamban nem oldom meg, vagy nem találok egy megoldást, hogy jó, ezt utána nézek holnap után a dolognak. Szóval próbálom mindig a hátizsákomat üresen tartani, mondjam így, a tudatalattit. És ha valakinek ott harmóniája van a tudatalattival, és szépen érez, mondjam így, a jót érzi, a szépet, mindenben megpróbálja a szépet látni. Nem az, hogy bezsongtam, és nem látom a csúnyát, és a perverzet, és nem. De az, ami szép és jó, azt meglátom. És erre a sávra behangolódni, akkor automatikusan nem lehet rossz gondolatod. Akkor teljesen megváltozik a gondolat. Ha az érzelmével ágod harmonikus, akkor a gondolatvilágod is. És az egy természetes folyamat, és sehol nincs az a stressz, hogy én bizza pozitívan gondolkodom, én bizza egészséges vagyok. Nem, az nem elég. Szó se róla. És ez egy nagy csapda, mert nagyon-nagyon sokan a mai világon beleesnek. Találkoztam egy olyan hölgyel, aki vegetáriánus. És nincs fizikai problémája, a férjének sincs, nem maradt terhes, és azt mondták, hogy a belső áloga az savas. És akkor én feltettem neki a kérdést, hogy van erre magyarázata? Azt mondja, évek óta vegetáriánus vagyok. De se tejterméket, se tojást nem eszem. És mondom, akkor hol a magyarázat? Mert, mint tudjuk, mi úgy vagyunk teremtve, hogy az állagunk az lukos, egy kicsit. Az a normális, az anyagcseréhez egy ilyen állag kell. Na, ha mi savasak vagyunk, és a mai étkezés általában ilyen belső állagot teremt, akkor hogy magyarázható, hogy ez a hölgy, aki mindent elkövet, mégis? Ott érzelmileg van valami, és a percepciójával van valami, mert másképp érzékeli a környezetét, az embereket, a világot. És van nem egy ismerősöm, aki mindenfélét összeszik, tényleg, és a belső állaga az mindig lóvos. Mert bennünk van az úgynevezett alkímia. Létezik és működik. Ha már itt tartunk, akkor meg kell említsem azt, hogy úgy működünk így nagyba, mint szervezet, mint egy sejt. A sejttől nagyon sok mindent lehet tanulni, a sejt működésétől és reakcióitól. Hát nemrég megszületett az új biológia keretében az epigenetika, és mindenkinek ajánlom Bruce Liptont. Tőle rengeteg mindent tanultam. Élvezettel olvastam a könyveit, és vallom a tanítását. Ő kimutatta, hogy a géneink nem azok vezetik életünket. Mi meg voltunk győződve, hogy örököltünk jót, rosszat a szüleinktől, nagyszüleinktől, és el kell fogadni azt, igenis és nem is. Mert ahogy érzünk és gondolkodunk, azok a gének úgy vannak mondjuk lefedve, vagy nem lefedve és szaporodnak, szóval, ha veszünk egy ikertestvért, mert így könnyebben meg lehet érteni. Egy petéjű ikrekről van szó, és mind a kettő egy nagyon komoly, krónikus betegség hordozója. Az egyik tényleg megbetegszik, és 9 évesen már tolókocsiban van, és a másik jelenleg is dolgozik, mint idegsebész. Na, hogy magyarázható ez? Más a percepció, és más az emocionális életük és gondolkodásuk.
Ahol szikrázóan kék az égbolt, ahol szárnyalmat a szabad szél, ahol kéznyújtása már a csillag, de csak annak, aki égig ér. Oda nem viszem se hép, se metró, s lám a bérkocsi sem arra jár. És mert nem hiszem, csak azért mondom, kicsit hangosabban másoknál, hogy nekünk így is jó, így is jó, így is jó. De szögt a kép, de nekünk így is jó, így is jó.
Vannak pácienseim, akik nagyon beletörődnek, múlnak, telnek az évek, ezzel magyarázható, hogy már itt nyikorog, ott nem hajlik, stb.
Dzsudzsumán Zsuzsánna családorvos.
És én azt mondtam, hogy nem, nem igaz, pedig én ezt otthon nem tanultam, és az iskolában sem, nem igaz. Mi, hogyha hisszük, hogy de igenis egészségesek akarunk maradni, de úgy érzünk és gondolkodunk, akkor az öregedési folyamat lelassul. Sőt, nagyon sok új sejt születik, ahol már, hogy mondjam, sokkal fiatalabbak, mint az elődök. És szerintem ezt el lehet érni.
Vannak, akik meg vannak győződve arról, hogy a gyógyítás az az orvos dolga, hiszen ő jobban tudja, hogy kezelhető egy adott betegség, ő tanult róla, és a páciensnek azon kívül nem kell semmit tennie, mint hogy elmegy az orvoshoz, és azt csinálja, amit ő mond neki. Tehát nincsen személyes indítatású hozzáállása. Nekik mit mondanak?
Hát most már 30 év után megérettem. Mondjam így. És felhívom a figyelmét, hogy igenis, egy bizonyos ponton túl csakis az ő kötelessége, hogy vigyázzon saját egészségére. Én elmondom, hogy mi az én kötelességem versus az elvárásai, és melyik az a pont, ahonnan ő veszi át a gyeplőt. Szóval itt nincs mese. Én megvizsgálom, felépítem a diagnózist, van kezelés, elküldöm szakorvosokhoz. Addig megyek, ameddig nekem szabad, és illik, és továbbadom a szakorvosnak mondjuk, de nem az, hogy jön a páciens, és mondja, hogy volt ilyen, hogy évek óta jelentkezett valami a bőrén, sose mutatta meg, szégyelte, és mikor megmutatta, akkor azt mondtam, hogy hol volt eddig? Soha, soha nem mondta. Azt mondtam, mert szégyeltem, mert féltem. Hát egy bőrrák volt, és hál' Istennek az egyik könnyebb változata, úgyhogy túl van a veszélyen. De ezt meg lehetett volna oldani évekkel ezelőtt. És mondom, miért nem mondta? Mert szégyeltem, és mert féltem.
Apropó idő, évek. Vannak, akik úgy vélik, hogy egy hónapok, esetleg évek alatt kialakult betegség meggyógyítható egy hét alatt, és elvárják az orvostól, hogy rövid időn belül oldja meg az egészségügyi problémájukat. Nekik mit mondanak? Mit ajánlanak?
Hát szinte úgy válaszolok, hogy feltette a kérdést, illetve gondolj, hogy az, ami kialakult 3 év alatt, az 3 nap vagy 3 hét alatt megoldódik, szóval türelem kell hozzá. A páciens, mit jelent páciens és a paciencia? Szóval legyen türelme saját magával, saját fizikumával, saját betegségével, ismerje meg, és aztán lassan-lassan majd kigyógyul belőle. Persze vannak, igen, az egy csoda volt, mikor az a tumor, egy tömör, kemény tumor, az visszahúzódott teljesen. Egy kicsit beleszólt a rütterápia is, és mondom, az, ahogy elbeszélgettünk. Ilyenek ritkábbak. Vannak csodák is, de mikor az embernek kinyílik az agya, meg a lelke, és megérti, hogy hogy működik ez a, hát mondjuk azt, hogy biorobot, mik az igazi törvények a mi testünkben, és hogy működünk, és hogy nem lehet semmiből kihagyni az emóciót és a mentális részt. De hát ez egy teljesen külön és hosszabb téma. És tényleg vannak ilyen spontán gyógyulások.
Van-e valami, amit aláhúzna ebben a témában, így a végére összefoglalóként?
Lenne egy kérdés, és egy óriási dilemma, ami a mai nyugati világban történik a medicinában, és Észak-Amerikában, a többi kontinensről nincs tudomásom, szóval nem tudom igazán. Most tudják, és minél több orvos mondja, és szakkönyvek, hogy igenis, mikor kezelünk valakit, akkor oda kell figyelni az emocionális, mentális háttérre, társadalmi háttérre, és ugyanakkor van egy olyan folyamat, én beskatolyázásnak nevezem, hogy megjelenik a páciens, és alig várja az orvos, hogy beskatolyázza, illetve azt mondja, hogyha 2 laborvizsgálat, mit tudom én, pozitív, hogyha van 1-2 klinikai tünete, és ezek beleférnek egy úgynevezett protokollba, egy standardizált diagnosztizálásba, akkor én ilyen típusú kezelést kell adjak, vagy nem, hogy ilyen típusú, ezt kell adnom. Ha nem megy, akkor még hozzá teszek egy orvoságot, hogy ha ez sem megy, akkor egy másfajta agresszív terápiát. És így nem tudom, ha nem teszünk több rosszat, mint jót a páciensnek. Tovább megyek, miért történik ez? Mert a nyugati világban, és most minél gyakrabban és gyakrabban majd elő fog fordulni nálunk is, ott van a malpraxis. Szóval beperelhítik az orvost, mivel rosszul diagnosztizált, rossz kezelést adott, stb. De ha ő respektálja a standardokat, akkor védve van. De akkor hol van a páciens érdeke és a páciens gyógyulása? Szóval ez van a mostani világban, és itt mindenkinek helyt kell állnia. És ez egy elég durva dolog. Szóval ez most fennáll, ezt most éljük át.
Ebből ki utat lát?
Ki kellene békülni. Szóval az embert azt egész éven kellene látni, kezelni, kombinálni a terápiákat, és ami éppen megfelel neki abban a pillanatban, azt a terápiát válasszuk, de itt a beteg is nagyon tudatában kell legyen annak, hogy mi történik, és hogy vállalja ő is, hogy odafigyel egészségére, és hozzájárul. Szóval ez egy nagyon komplex dolog, és ezen rengeteget kell dolgozni, és ezt fel kell építeni.
Igen, ez ahhoz a kérdéshez is kapcsolódik, hogy a konvencionális orvoslás a betegséget kezeli, ugyanakkor elismeri, hogy nem vagyunk egyformák, és minden beteg más, és mégis fennáll ez az ellentmondás.
Igen, de magyaráztam, mi van a mai világban, hogy standard, és egyáltalán nem vagyunk standardok, és nem vagyunk egyformák. Mert más emócióink vannak, más nevelést kaptunk. Mert alapjában véve úgy vagyunk egyformák, hogy mindenki úgy született, hogy szeretetre válik. És ez az első nagy dolog. Itt egyformák vagyunk, és úgy születtünk, hogy szeretetet is tudjunk adni, kapni. És hogyha itt elakad valamelyik csere, emóciócsere, már baj van, és később megjelennek majd a betegségek, a fizikai betegségek is.
Köszönöm a beszélgetést dr. Dzsúcsumán Zsuzsánna családorvosnak, aki tudomásunk szerint az egyetlen magyar anyanyelvű orvos az országban, aki aktívan tevékenykedik a fitoterápia, gemoterápia, avagy rügyterápia nevű tudományákban. Erről egy korábbi adásunkban volt szó. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Zoránt hallgattuk, a hátralevő időben Daniel Weepers zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!